Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terüly-terüly azt alkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
Hát az élet nem habos torta.
Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt, jó napot mindenkinek, vegyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. Ahogy azt említettük, az adás kezdetekor ez az utolsó Millás reggeli a hónapban, mert hogy március 31-e van, 9 óra 10 perc hétfő reggel, és Mihálovics Andrással
és vagyunk. És Gede Balázs is itt van, örvendezzetek vala.
És annak is, hogy írja a kedves hallgatónk, hogy a 18. kerület Sárkány Centerben lehet venni vietnámi balzsamot, nem kell Saigonig menni, mint azért itt a varázslatos kalapér, amit a kedves hallgató.
Ez például az Ácsot nem szokta zavarni. Tehát, hogyha ő neki vietnámi balzsamra van szüksége, biztos vagyok benne, hogy Vietnámban szerzi azt be, és nem a Sárkány Centerben. Hát legnagyobb azért, sajnálatunkra
igen,
teszem.
Oda nehéz egyelőre fapadosan összerakni az utat, úgyhogy lehet, hogy ő is megelégedne egy sárkánycenteres beszerzéssel. Elmondjuk, hogy 0636 980 980 az SMS, WhatsApp és Viber számunk, ide jönnek ezek a bizonyos üzenetek, amiket itt időnként beolvasunk, és várunk természetesen továbbiakat is. Gyorsan így scrollozok, hogy van olyan útinformáció, ami elkerülhetetlen, de arról nem írtatok, úgyhogy ha mégis láttok valamit, akkor legyetek kedvesek, küldjétek.
Na, menjünk akkor tovább a megszokott hétfői rovatunkra.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az üsző? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
No, hát húsvét, akkor a bárányok kerülnek azért elég gyakorta szóba olyan családokba is, akiknek egyébként semmi kötődésük nincs sem a vidékhez, sem ezekhez az állatokhoz. Úgyhogy innen
sem
jött
a bárány
az ötlet,
húsához, sajnos egyébként, meg. Mert keresve is alig talál az ember egy jó kebabost, ahol bárányhússal kész, ugye a csirke letarolt mindent.
Igen.
És ott is feltűnik
de
ez a húsféleség.
De a top menedzserekben, mint amilyenek mi vagyunk, él egy bukolikus kép arról, hogy milyen jó lehet a juhásznak, az csak sétálgat kint a természetben, terelgeti nyáját, furuljáját.
Foga között.
Igen, ezt a képet árnyaljuk egy kicsit, úgyhogy szakértő segítséget kérünk. Holló Mátyás, a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke van a vonal túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt! Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
Mennyire áll távol a valóságtól ez a subás, furjázós, pulikutyázós...
Ez a romantikus,
romantikus kép,
kép
a juhászokról. Mit csinál egy juhász? Azt azért áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy önnek is vannak állatai, tehát ön is juhásznak tekinthető természetesen.
Igen, én is juhtartó vagyok, több mint 1000 darab juhot tartok a saját telepemen, és el szeretném mondani a kedves hallgatóknak, hogy nagyon nagyban megváltozott a juhász szakma, mint magába szakma. Ugye az a kép van az emberekben, amit ti is mondtatok, hogy a juhász heverészik a subáján, nézi a felhőknek a mozgását, időjárás jósol, mert régen gyerekkoromban mi is a juhásztól kérdeztük meg, hogy na akkor lesz eső, ugye akkor nem volt még ilyen szakszerű meteorológia, de ez nagyban megváltozott, mert jelen pillanatban juhásznak, egy juhtenyésztőnek egészen más dolgokkal kell foglalkozni. Ugye magát a pásztorságot a legtöbb helyen már felváltott a villanypásztor, mert nem ember legelteti az állatokat, hanem egy villanykerítésben vannak az állatok berekesztve, és azt tartja őket kordába, hogy ne menjenek kárba, és talán ezek a dolgok azért jöttek létre, mert egy juhásznak egész más dolgokkal kell foglalkozni. Elmondhatom, hogy olyannyira, hogy pályázatírónak, állatorvosnak, könyvelőnek, nyilvántartás vezetések sora, sőt, még azt mondom, hogy növényvédősnek is kell lenni, mert nagyborra kell figyelni a juhoknak a táplálékára.
Uh-huh. Hát akkor tényleg átalakult, és nem egy kukorica Jancsi irányába mozdult el ez a dolog. Egyébként a magyar juhászat az milyen bőrben van? Felfutóban, stagnálóban, nagyisten csökkenőben, nagyon sok állattenyésztési ágazatra az utóbbi jellemző.
Hát sajnos a jólétszámunk kismértékben csökken, talán ez köszönhető annak, hogy ha egy idősebb juhász, ne adj Isten, meghal, vagy felszámolja az állományát, akkor nem túl nagy arra az esély, hogy valaki a családból folytassa ezt a szép hivatást, mert én azt mondom, hogy ez egy hivatás, ez egy életforma, és ezt én úgy mondhatom el, mint akinek soha nem volt munkahelye, csak a saját gazdaságban dolgoztam, amit a szüleim elkezdtek, én folytatom, és hála legyen a Jóistennek, a lányom meg a bejem már bekapcsolódott ennek a gazdálkodási formának a folytatásába.
Egyébként miért nem veszik át a fiatalok? Nehéz kenyér ez? Vagy mi az oka ennek?
Vagy nem kifizetődő esetleg?
Ezt nem mondhatjuk el jelen pillanatban, hogy nem kifizetődő, mert a tavalyi évben a báránynak a felvásárlási ára jelentős mértékben növekedett az előző évekhez képest, és tavalyi évben végig keresleti piac volt az egész, mind a húsvéti, mind a felragusztói, mind a karácsonyi szezonra nem tudunk annyi bárányt előállítani, amennyit elsősorban az olasz piac, másodszorban az Európa megváltozott lakossága, ugye sok muszlim települt be Európába, és ők rendelkeznek egy fizetőképes kereslettel, ami által akár Németországba, akár Ausztriába bárányokat tudnánk exportálni, illetve még el kell mondani, hogy korábban Franciaország egy nagy exportőrország volt, aki az Európai Unióba sok bárányt értékesített. Jelen pillanatban Franciaország is bárány importra szorul, mivel ott is megnövekedett muszlim lakosság miatt nem elegendő az előállított bárányok mennyisége. Úgyhogy keresleti piac van, ez ösztönözhetné az embereket arra, hogy minél inkább több juhot tartsunk, de talán a munkának a nehézsége, lekötöttsége, ugye azt el kell, hogy mondjam, a juhokat karácsonykor is, szilveszterkor is, húsvétkor is meg kell letetni, mert nem úgy kell elképzelni, hogy akkor most a juhok kint vannak csak a legelőn és legelésznek. Vannak különböző tartásmódok, van extenzívebb, intenzívebb tartásmód, van félintenzív, ami Magyarországon inkább a legjellemzőbb, ami azt jelenti, hogy legeltetési időszakban kint vannak a legelőn az állatok, ez azt jelenti, hogy mondjuk április elejétől november közepéig végéig, de például a tavaly évben ezt áthúzta az időjárási körülmények, mivel augusztusra a nagyaszáj miatt elfogyott a legelőnk, és a térre beteremtett takarmányból kellett az állatoknak pótolni, hogy enni tudjanak, de egy téli időszakban nap mint nap meg kell letetni az állatainkat, és gondozni kell őket.
Uh-huh. Milyen termékek a legkeresettebbek a külföldi piacon, és az miért pont azokra mutatkozik a legnagyobb kereslet? Ugye például most beszélünk a húsvéti bárányról, és hogy talán az átlag újságolvas is hallja, hogy ennek az olasz piac. Miért szeretik az olaszok a magyar húsvéti bárányt? Ez ilyen tradicionális oka van?
Hát ugye Olaszországban a bárányhús fogyasztásnak vallási oka van, ugye a katolicizmus miatt ünnepnapokon bárányt esznek. Uh-huh. Ami Magyarországon előállítunk még bárányt, és a nagy része az egy intenzíven fölnevelt, teljes bárány, ami elsősorban az olasz piac igény, amelyet elsősorban az olasz piac igényel. Jellemző erre a bárányra, hogy ennek nagyon szép világos, halvány rózsaszín a húsa. Ilyet nagyon kevesen tudnak Európában előállítani. Ugye ennek az a fortéja, hogy amik megszületnek bárányok, azokat nem engedjük ki a legelőre, hanem születésüktől kezdve egészen addig, még a kamion oda nem áll a telepre, addig bent tartjuk őket a hodályba, intenzíven vannak nevelve. Ezeknek nem annyira jellegzetes a húsa, nincs fagyú íze neki, ez az olaszok úgy hívják, hogy ez tejbárány. És ezt úgy kell elképzelni, hogy a 16 kg élősúlytól körülbelül a 30 kilóig igényli az olasz piac. Amit a közel-keleti országokban, akár Izraelben, Szaúd-Arábiában fogyasztanak, illetve Európa muszlim lakossága, ők nem ezt a típusú bárányt keresik, ők inkább a nagyobb súlyra hízlalt bárányt, aminek már nem ilyen szép rózsaszín a húsa, esetleg egy kicsit fagyúzottabb, de ő nekik a bárány elkészítésekor a fűszereik is intenzívebbek, ezáltal egy más ízvilágot fogyasztanak.
Hogy kell elképzelni egy ilyen juhászatot, mert hát ugye nem is tudunk elképzelni juhászatot, mert azt látta mindenki a képes könyvekben végső esetben, hogy kint vannak a mezőn, kampósbottyára támaszkodva terelgeti nyáját a juhász. Azt mondta, hogy ez megváltozott, most hogy néz ki egy ilyen juhászat?
Én juhászatomról annyit tudnék elmondani, hogy félintenzív tartásban, de inkább egy kicsit intenzívben hajló módon tartjuk az állatokat. Évente 3 időszakra nevelünk bárányt. Húsvétra, felragusztóra, illetve karácsonyra.
Ez micsoda ez az utóbbi ki, ez a felragusztó, vagy nem tudom, hogy jól
lehet. Felragusztó? Ez olaszok, egy katolikus ünnep, ez Mária ünnepnek hívják Olaszországba, és akkor ez egy jelentős mennyiségű bárányt igényel akkorra a piac. Mi megpróbáljuk a bárányokat előállítani úgy, hogy ezekre az időszakokra legyenek piacképesek. Itt nagyon kell figyelni ugye a húsvéti időszakra előállított báránynál, hogy mikor van húsvét. Mert ugye karácsony az mindig december 25-26-án van, húsvétnak az időpontja változik. És ezt már előző év nyarán nekünk meg kell nézni, hogy mikor lesz a húsvét, mert az anyákhoz úgy kell a kost hozzátenni, hozzáengedni. Mert ugye nem úgy van, hogy állandóan együtt van a hímivar a nőivarral, hanem hogy időszakokban legyen bárány, mert ez nagy mértékben megkönnyíti a mi munkánkat, hogyha nem január 1-től december 31-ig ellenek a juhok, hanem 3 időszakban 3-szor 42 napig van közöttük a kosbirka, és akkor ebben a 3 időszakban végbe megy az ellés, ellés után báránynevelés, értékesítés, van egy kis szünet, fertőtlenítésre, átcsoportosításra.
Ez pofon egyszerűnek hangzik, csak hogyha azt nézzük, hogy önnek mennyi birkája van, és az elletési szezonban kint kell lenni a hodályban, a fürösztés az nem egy gyerekjáték, körmölni kell.
Birkanyírás.
Birkanyírás. Leragadtunk a birka húsnál, mint ugye az értékesítendő termékek, de hát itt vannak járulékok, ugye a gyapjú alapanyag, vagy a teje, amiből sajtot lehet készíteni, ezekkel hogy állnak?
Hát valamikor a 80-as évekre visszaemlékezve a fő termékünk a gyapjú volt.
Aha.
Úgy kell elképzelni, hogy egy juhnak a gyapjújából a juh és a juhász egész éves költsége fedezhető volt.
Az igen.
Egy kiló bárány, élő bárány akkor ilyen 90-110 forint volt, egy kiló gyapjú 200-280 forint. szinte 2-3 kiló bárányt, élő bárányt adtak 1 kiló gyapjúért. Jelen pillanatban a gyapjút 90 forintért tudtam eladni, 1 kiló élő bárány most ilyen 1900-2000 forint körül van. És a legnagyobb probléma a gyapjúval, hogy eladhatatlan. Nem kell senkinek, főleg a Covid óta, mert akkor még Kínában is a nagy üzemek megálltak, és annyira föltorlódott a gyapjú mennyiség, ami be van nekik raktározva, hogy nem kell. Illetve, amiért nem kell a gyapjú, jelen pillanatban egy fogyasztói társadalmat élünk, nem, ha valaki vesz magának egy öltönyt, nem olyan öltönyt vesz, amire aha, úgy néz rá, hogy akkor én ezt még 15 év múlva is fogom hordani, persze, hanem olyan
most
ruhát vegyünk,
menő,
legyen olcsó.
Pillepalackokból készült, mert újra hasznosított. És most ez a trend.
Igen, azért a gyapjúnak, hogy ruhaanyag készülhessen belőle, van egy hosszú folyamata, mert a nyírás után azt válogatni kell, utána kimosni. Igen, nagyon-nagyon sok feladat van belőle, illetve hát ugye 80-as évek végén a magyar textilipar, könnyűipar szinte lenullázódott, és ez miatt nem kell a gyapjú, de mondjuk gyapjúból nagyon sokat még régebben volt katonaság, a katonaság aha, részéről is, a durva gyapjúból például pokrócokat készítettek, úgyhogy hogy el lehetett adni, de jelen pillanatban nincs rá kereslet.
És a teje?
Tej, sajnos a ugye
ahhoz
a
más fajta
munkaerő
is kell egyébként.
Aha.
Tehát a
igen, hát most legyen. A juhokat úgy szoktuk besorolni, hogy vannak, ami most a legjelentősebb Magyarországon a hústípusú juhok, vannak kettős hasznosítású, ami húsgyapjú, illetve vannak őshonos juhok és tejelő juhok. Ezek a fajta csoportok vannak. A tejelő juhok nincsenek sajnos túl nagy mennyiségben Magyarországon. Régebben sokkal több fejű juhászat volt, sőt, hát majdnem minden juhászatban fejtek 50-60 évvel ezelőtt, mert jelentős bevételi forrás volt. Jelen pillanatban a munkaerőhiány miatt egyre kevesebben fejnek. Vannak, mint például a lakonjú, amelyik nagyon sok tejet képes termelni, de kereslet is lenne, hasonló a bárány húshoz, keresleti piac lenne, de nincs rá az embereknek megfelelő munkaerő kapacitásuk. Gépesíteni, ugye meg komplet fejőházakat, fejőrendszereket telepíteni, azt meg nagyon lassú a megtérülése.
Még az acatolót nem dugták sútba, ugye?
Nem.
Jó, ugye ezt nem tudják a kedves hallgatók, ez benne van a szignálunkban is, ez egy ilyen a juhászbot végén egy ilyen penge, amivel a gyomot írtják a mezőn, hogy ne ragadjon bele a gyapjúba.
És ez igaz, a mezei acat az egy gyomnövényünk, igen, egy szúrós gyomnövényünk, és időszakokban, amikor az acat kinőtt, akkor a juhásznak ugye a gamos botjával szokott járni, aminek kampó van a végén, és könnyen meg tudja a birkalábát akasztani vele, hogyha meg akarja fogni, mert megsántul, és a bizonyos időszakokban a gamos botot lecserélte az acatolóra, mert miközben legelt a birka, akkor ő ezzel a villás hegyű bottal az acatot könnyen ki tudta húzni, a gyökerestől ki tudta húzni a földből, ezáltal nem szúrta meg a juhnak a lábát, nem sértette meg.
Igen, ez az egyik, és a juhászkutyák szintén ilyen félintenzív tartás mellett nyugdíjba mentek, vagy azokat azért használják?
Hát, hogy használjuk őket, de régen a juhászok között egy presztis kérdés volt, hogy kinek van jobb kutyája, ki tudja messzebbre elküldeni, hogy visszafordítsa a falkát. Jelen pillanatban, ugye, mint mondottam, villanypásztorban legellek, legtöbb helyen a juhok, arra használjuk őket, hogy abba segítkezzenek, hogy oda mi kiterjeljük a juhokat, kimennek, rácsukjuk a kaput, és utána csak beengedésnél van szerepe megint a kutyáknak, akkor kutyával a falka előtt szoktunk jönni, hogy ne tudja az ember kikerülni, ebben segít a kutya, és mondjuk egyszerre ér oda a falka kiszórt vájúba, kiadagolt abrakhoz, és amelyik gyorsabban fut, az nem eszik többet, mint amelyik a végén ballag be.
Igen. Kérdezik, hogy mi az a merino gyapjú, hát ez meg egy juhfajta, és annak a gyapja, ugye ez kimondottan egy gyapjú hasznosítású fajta.
Igen, a merino típusú gyapjú, az számít a legjobbnak az egész világon, Ausztráliában, Új-Zélandon is ezt a fajtát tartják, és tenyésztik ott a legnagyobb mennyiségben. Ott egy időjárási körülményekhez alkalmazkodva szinte egész évben kint van a juh, ezáltal ő nekik még jobb a gyapjú minőségük, mivel nincs bent tartva a hodályba. Magyarországon azért térre a merino juh is bent van a hodályba, ezáltal ott ammóniától színeződhet, vége az összefilcereződhet, összeállhat, összecsomósodhat, de azt kell tudni a merino gyapjúról, hogy az ilyen 18-tól 24, 20, maximum 26 mikronig lehet a szálvastagsága, és ugye minél finomabb egy gyapjú, annál inkább finomabb tapintású ruhát lehet belőle készíteni. Most nagyon kis mennyiségbe kerestek Szaúd-Arábiában nagyon finom merino gyapjút, de csak ilyen nagyon gazdagoknak, ilyen aláöltözetnek, ilyen kellemes viseletnek.
Jó, hát napestig folytathatnánk ezt a beszélgetést, rendkívül hálásak vagyunk, hogy bepillantást nyelvettünk.
Fővárosiként itt betekintést kaphattak ebbe a szép szakmába, hivatásba. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, és akkor jó erőt, egészséget kívánunk a továbbiakra.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Minden jót,
viszontlátásra mindenkit. Holló Mátyással beszélgettünk, a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke, ő egy kicsit megmutattuk, hogy mit is csinál egy juhász, sok minden kiderült a beszélgetésből.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a mindenségit neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Megnézzük, mi újság a tőzsdéken itthon és Európa szerte. Ciber Ákos elemző segít ebben. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is!
Na nézzük, hogy nyitottunk, hogy áll a kereskedés így az első fél órát, bő fél órát követően?
Így az elmúlt fél órában kifejezetten negatív hangulatban kezdődött meg a mai napon a kereskedés. Jelenleg egy 10%-os csökkenésben van a BUX Index, 90.452 ponton áll jelenleg, és alapvetőleg a vezető részvényeink közül szinte mindegyik csökkenés mutat. Egyedüli ellenálló ebben a trendben a Richter, aki mint egy defenzívebb részvény egészen jól tartja magát. Itt a reggeli órákban 10.450 forinton áll egy 0,5%-os emelkedése, és mint említettem, a többi részvényünk viszont csökkenést mutat. Az OTP egy 2%-os csökkenésben van, 25.470 forinton áll, a MOL 2.946 forinton van egy 0,5%-os csökkenéssel, a Magyar Telekom pedig 1.730 forinton van egy 1.5%-os csökkenéssel.
Aha, a forgalom is társul ehhez a rossz hangulathoz?
Igen, nagyjából egy egészen nagy 3,5 milliárdos forgalom van most éppen.
Az 40 percre az kövér itt most a béten mostanában, igen. Európában mi újság? Mert nekik is van aggódni valójuk, hogy itt a vámtarifák környékén holnap járnak le határidők, ez aggaszt mindenkit, az összes piacon nyomást gyakorol az árakra.
Igen, alapvetőleg igen, Donald Trump amerikai elnök bejelentett vámjai irányítják a mai napon a kereskedést Európában is. Itt is a vezető európai részvényindexek szinte mindegy hasonló mértékű csökkenést mutatnak, mint ami a béten is látható. Például a DAX és a brit FTSE is 1-1%-os csökkenésben van, míg a sőt, igazából a francia kakindex és a Eurostox is 1-1%-os csökkenést mutatnak éppenséggel.
Ami izgalmas még nekünk az a forint, mert az elmúlt időszakban elgyengült, ugye egy darabig kísérletezett ott a 400 alatti régiókban, hát ott egy kicsit sűrű volt neki a levegő, és elgyengült. Ma mi történik, mit csinál?
Alapvetően most a forint a hétvégén beállított szintek között mozog. Most éppen egy euróért 402,3 forintot kérnek. Itt alapvetőleg a fontosabb szintek nagyjából itt 402,7-nél láthatóak, valamint lefelé pedig a 400 forintos szinteknél látható egy komolyabb támasz az euróforint árfolyamában, míg a dollár esetében inkább egy erősebb gyengülésben van most éppen a siggel a forint. Itt egy dollárért jelenleg 371,5 forintot kérnek el egy dollárért.
Uh-huh. Jó. Megnézzük, hogy mi lesz ebből. Azt láttuk reggel már, az amerikai futures-ok is mínuszban voltak, úgyhogy nem valószínű, hogy olyan sokkal jobb hangulatú nap lesz ez, mint a korábbiak voltak a hétvége fele. Rendben, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Jó munkát. Hello, szia.
Köszönjük szépen. További szép napot.
Ciber Ákos elemzővel beszélgettünk a tőzsdék állapotáról, helyzetéről, árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Magyar műszerkeres vizet a Holdon. Nem mindenkinek meglepetés a hír, mert beszámoltunk arról, ugye, hogy ez a fejlesztés a Pulispace-től, ez komoly támogatást is nyert a NASA-tól például, és ez egy komoly fejlesztés, ami most fel is jutott a helyszínre, és ott dolgozik. Paher Tiborral beszéljük meg a részleteket a Pulispace alapítójával, igazgatójával. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
No, hát volt izgalom, gondolom, a Holdra szállásnál, mert azért ez nem egy készségszintű manőver még most sem. Hogy sikerült?
Ez így van, ez azért még mindig egy izgalom. Sajnos nem úgy sikerült, ahogy mindenki szerette volna, tehát ugye az Intuitive Machines szondáján voltunk, illetve azon levő hopperen, idézőjelbe téve, és az Intuitive-nek ugye tavaly februárban volt az első kísérlete, amikor leszálltak, de eldőltek, mert nem volt precíz a lézerük, és erre most abszolút készültek, hogy mindent megnéztek egymilliószor, minden jó volt, egészen pályára állásig, és a legvégén mégis a lézer valamiért bekrepált, és nem adott megfelelő adatokat, úgyhogy hasonló problémával szembesültek, hogy még oldalazzal mentek, és kereste a szonda a megfelelő helyet, és beakadt az egyik lábba, és picit csúszott is, és mégis oldalra dőlve állt meg egy kráterben. Úgyhogy nem igazából úgy sikerült, ahogy mindenki szerette volna. Mi pedig ez egy árnyékos kráter volt, és ugye a szondának a fele árnyéka volt, és mi is ott voltunk az árnyékban. Úgyhogy ez nem volt olyan jó, de körülbelül 12 órát tudott működni az egész egység, és ez alatt az idő alatt mindent megpróbáltak, vagy minden műszert megpróbáltak valamilyen szinten bekapcsolni, és nekünk is jutott egy kis idő, úgyhogy annyit el tudunk mondani, hogy működtünk a Holdon, mínusz 55-60 fokos hidegben, ami egyébként a névleges üzemi hőmérsékletünk alatt van, tehát ott is működtünk, és kaptunk úgynevezett telemetria adatokat. Sajnos a részletes adatokat már nem tudták lehozni a kollégák, tehát az a Holdról nincsen. Ilyet viszont útközben csináltunk, tehát volt egy testmérés valamikor félúton a Hold felé, az megvan, azt elemezzük, ott láttunk szintén a megfelelő működést, úgyhogy egyik szemünk sír, másik nevet. Úgynevezett TRL-9-et elértük, ez a Technological Readiness Level, technológiai készültségi szint, ez a 9-es, hogy repülési örökségünk van, tehát működtünk a világűrben, működtünk a Holdon, ennél jobbat
Hát ez egy kitűnő ajánló
és
levél.
És ehhez gratulálunk is. Nem lényegi kérdés, csak engem izgat valószínűleg, hogy mekkora a különbség az árnyékos oldal és a napos oldal között hőmérsékletben. Ugye említetted, hogy ez az üzemi hőmérséklet alatt volt ez a mínusz 55 környéke.
Hát ez attól függ, hogy hol vagyunk itt, ugye ez még a napos részen volt, csak egy kráterbe dőlt bele maga a szonda, és ott pedig árnyék volt, és mi már egy picit melegebbek voltunk valószínűleg, mint úgy átlag, mert már ugye közben 4 órával a leszállás után kapcsoltak be bennünket, ami azt jelenti, hogy közben már azért valamit próbáltatott működtetni, tehát valamilyen a műszerek által, vagy a rendszerek által belső fűtés valamilyen szinten volt, tehát ennél valószínűleg hidegebb volt ott a kráterben, de mi műszereink is mínusz 59-nél kezdtek, és akkor a rendszer, amikor a működésünk végére maga az FPGA, ugye ez a műszernek a számítógépe, úgy tetszik, ez felküzdötte magát 0 fokig.
Aha. Oké, most mi a következő lépés a puli számára? Most már van egy remek ajánló levél, hogy leegyszerűsítsem ezt a történetet, amit az imént elmondtál. Utána
Új gyártás és új út.
Így van, már dolgozunk. Egyrészt ugye itt még volt egy olyan apróságunk is, hogy az Európai Ügynökség beszállt a projektbe adatvásárlással. Most nyilván azt a mennyiség adatot nem tudtuk szállítani, de nem a mi hibánkból, amire szerződtünk, úgyhogy most éppen holnap lesz megbeszélésünk, hogy hogyan tovább, mit elemzünk ki, és hogy lesz, és már jelezték az érdeklődést egy következő lehetőségre, amiről pedig annyit tudok mondani, hogy már lényegében dolgozunk rajta, az év végén fog indulni, és valószínűleg pénteken fogunk kijönni a hírrel pontosan, hogy hogyan, mikor, és már dolgozunk az új műszer elkészítésén.
Uh-huh. Jó, beszéljünk még pár szót a többi hold expedícióról, ott hogy állnak, ugye volt egy Firefly, meg egy iSpace is.
Így van.
Ez mind a kettő expedíció, ugye? Ezek hogy állnak jelen pillanatban?
Így van. A Firefly az, hogyha úgy tetszik, képeskönyv, a tankönyvéről leszállást hajtott végre. Nekik tökéletesen sikerült, talán a hallgatók is többen látták a nagyon szép videókat és fotókat is produkáltak, és közel 2 hétig működtek a holdi nappal alatt. Annyit hozzá kell tenni, hogy ez egy picit könnyebb leszálló hely, mint a sarkvidék, ahova az Intuitive Machines megy. Ez nem csökkenti a Firefly érdemeit. Lényegében minden kísérletet, minden dolgot meg tudtak csinálni, amit akartak, úgyhogy ez nagyon-nagyon pozitív végeredménye zárult le ez a szonda küldetése. Megjegyzem itt is, hogy én holnap után utazom, egyébként Amerikában lesz egy konferencia, egy nagy konferencia, és ennek kapcsán is én beszélni fogok a Firefly-s kollégákkal, meglátogatom őket, hiszen szeretnénk az ő küldetésükre is feltenni visszimatolót, ez nem most lesz, ez kicsit távolabb jövő, de ezen is dolgozunk. Az iSpace még úton van, ők június elejére tervezik a leszállást, ők egy nagyon hosszú pályán mennek, viszont nagyon messze is elkerültek a Földtől, és egyelőre minden rendszerük működik, tehát ott kíváncsian várjuk, hogy mi fog történni.
Hosszabb távon, a holddal kapcsolatban mik a hírek, mikor mehet oda újra ember, lesz-e ott bázis, mi forrong most a nemzetközi tudományos életben a holddal kapcsolatban?
Hát ez továbbra is fennáll, ugye most Amerikában ugye az új adminisztráció egy kicsit, hogy mondjam, igen, érdekes úgy dolgokat produkál, tehát ez ott senki nem tudja pontosan, hogy mi lesz, de ott amennyit én hallok itt kollégáktól, meg majd jövő héten remélem még többet fogok hallani közvetlenül is, az Artemis program továbbra is van, és továbbra is tartják magukat, a jövőre szeretnék elindítani az Artemis 2-t, ami ugye egyelőre még csak a hold megkerülése lenne emberes űrhajóval, és utána jönne 27-ben valószínűleg a holdra szállás. Tehát ezt tervezik továbbra is, Kína töretlenül halad előre a programjával, és ez nyilván egy érdekes versenyfutás lesz.
Oké, nagyon szépen köszönjük az híreket, összefoglalót, és akkor
még
sok sikert,
gratulálunk a szintlépéshez.
Köszönöm szépen, és mi dolgozunk tovább, és arra azért büszkék vagyunk valóban, hogy az első magyar műszer a Holdon van, hát most békében nyugszik, de működött, útközben is működtünk, úgyis megyünk a következővel.
Helyes, mi meg igyekszünk beszámolni ezekről. Nagyon köszönjük még egyszer, szép napot, szervusz!
Én köszönöm, szervusz!
Pahár Tiborral, a Pulispace alapítójával, igazgatójával beszélgettünk a legutóbbi hold küldetésükről.
Eureka élmény. A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
No kérem szépen, akkor lassan leperg a műsoridő, úgyhogy a búcsú könnyes pillanatai jönnek lassan. Czoller Andit várjuk azért a stúdióba, még egy előre nem látjuk nyomát. Mit ír a hallgató?
Azt volt? Írja, kérlek szépen, hogy ha már volt Norvégiáról szó, ott is dívik, és Izlandon, Skóciában, Írországban is azért van hagyománya a gyapjú termékeknek, lehet, hogy afelé kéne kacsingatni a hazai.
Ez nem olyan egyszerű. Jó, hát, tényleg minőségi problémák vannak a magyar korában. Gyapjúval. Igen. Tehát ugye nem kisül a legelő, nem tudják ott kint tartani, aha, és ugye azért fehér a gyapjú, mert ott ugye például Új-Zélandon egész végig extenzív körülmények között tartják a birkákat, uh-huh, tehát ott nem sárgul be a gyapja. Az istálóba ugye a trágyától akár mennyire is, ráadásul ugye a birkákat mély almon tartják, azaz azt jelenti, hogy nem minden nap trágyáznak ki, attól így besárgul a gyapja,
ja,
és
ja,
az, az ilyen minőségi kifogásokat szokott eredményezni. A honvédségi zöld pokrócokban teljesen mindegy, hogy milyen színű volt, de nyilván ezekben a nagyon finom gyapjú termékekben ez van. Egyébként ugye még volt egy nagyon hasznos tulajdonsága a gyapjúnak. Megvan-e, hogy miért a bombázó pilóták miért voltak ebbe a nagyon menő bomber gyapjú jackibe? Mert nem ég a gyapjú, képzeld el. Tehát nem okozott égési sérüléseket nekik az az öltözet. Ez is volt egy felhasználási mód, de hát valóban ezek az aláöltözetek. Ugye a gyapjú,
hát
a gyapjú könnyen megszárad, és amikor nedves, akkor is melegíteni tud, uh-huh, ellentétben ezekkel a technikai anyagokkal. Hát úgyhogy nekem is van gyapjú aláöltözöm.
Ahhoz képest a divat pont egy ilyen gyúlékony műanyagból csinálta meg a bomber jacket.
Igen. Ami egyből rázsugor fóliázódik a delikvensre.
Melyik állatnak a legvidámabb a neve? Hát a jó, hey! Ezt a hallgató írta, amit találtam ki, elnézést érte.
De te teret adsz, és sporttalan.
Én teret, mert valójában ez nekem tetszik.
Miért nem az asszató?
Milyen egy gyermeki lélek lakozik bennem, aki
valaki leleplezte azt is, hogy ezek szerint ránézésre, és nem csak tapintásra lehet megállapítani, hogy hány mikron a gyapjú, ez így van.
A de rutinos tőlünk, szemnek, persze.
De tőlünk tapintással kérték, hogy hány mikron a gyapjú. Úgyhogy ezeket. Tőlem én örülök, hogy most szóba került az acatoló, a dranka az nem került
és
szóba.
És az acatoló működése? Nem is csak a név, ugye, hanem nagyon pontos leírását kaptuk annak, hogy az acatot...
Ebből is láthatják a hallgatók, hogy nem a levegőbe beszélünk. Nem. Köszönjük egész napi kitartó figyelmeteket, ez volt a márciusi utolsó Millás reggeli.
Holnap jön az április első.
Igen. Úgyhogy tartsatok akkor is velünk, köszönjük szépen a kitartó figyelmet, a mikrobiomunkra is helyezzünk nagyon komoly hangsúlyt táplálkozási szokásainkkal, hogy GDP termelési készségeinket ez ne gátolja. Köszönjük a figyelmet!
Sziasztok, szép napon!
Sziasztok!
Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.